Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A következő 45 percben szeretném bemutatni, hogyan működik immunrendszerünk, hogyan küzd a kórokozók ellen, és arra is szeretnék egy-két példát bemutatni, hogy mi történik akkor, amikor kisiklik immunrendszerünk működése. Azt gondolom, hogy mindegyünket megdöbbent az az adat, amit ezen az ábrán láthatunk, ami az Egészségügyi Világszervezet, a WHO statisztikája alapján készült. Ezek szerint 1998-ban a Földön a halálozási okok jelentős részét, közel felét fertőző mikróbák okozták. Ezek közül is kiemelt helyen láthatjuk az éjszet okozó HIV vírus pusztítását, a kanyaru általi pusztító hatást, a malária, tüdőgyulladás és a tuberkulózis baktériuma által okozott halálozásokat. Az utóbbi néhány évben némileg javult ugyanez a helyzet, de tudjuk jól, hogy új és új kórokozók ütik fel a fejüket, elég, hogyha az éppen a napokban különös izgalmat kavaró atipusos tüdőgyulladást okozó vírus megjelenésére, és egyelőre még nem korlátozható terjedésére gondolunk. A különböző kórokozóknak az utóbbi néhány évtizedben egyre fokozottabb elterjedéséhez nagyban hozzájárul az, hogy az utazások egyre egyszerűbbé váltak, nem beszélve arról, hogy a repülőgéppel való közlekedés tömegessé vált, és így nem csak az utasok jutnak nagyon könnyen egyik földrészről a másikra néhány órán belül, hanem velük együtt a kórokozók is. Szerencsére védelmünkre van immunrendszerünk, aminek fő feladata a gazdaszervezet védelme a különböző kórokozók, patogének ellen, köztük a vírusok, baktériumok, gombák és különböző egy- és többsejtű paraziták ellen. Az immunrendszer működésében benne foglaltatik az is, hogy képes megkülönböztetni a saját struktúrákat a nem sajáttól. Ezt mutatja ugye az is, hogy az átültetett szervek és szövetek, hogyha nem teljes mértékben azonosak a gazdaszervezettel, immunreakciót indukálnak. Továbbá azt is tudjuk, hogy a megváltozott saját struktúrák szintén immunválaszt váltanak ki. A kórokozók elleni küzdelem kapcsán feltétlenül meg kell említenünk az egyik első úttörőjét az immunológiának, Edward Jennert, akit a modern immunológia atyának is szoktak nevezni. Korszakalkotó kísérletét a 18. század végén végezte el az angliai Berkeley-ben, amikor is egy kisfiú tehénhimlő vírussal oltott, azaz vakcinált, a fekete himlő vírussal való fertőződése ellen. Tudománytörténeti érdekesség, hogy Jenner mégse ezért vált az Angol Természettudományi Akadémia tagjává, hanem egy olyan tanulmányáért, ami a kakuk fészkelési szokásaival volt kapcsolatos. A kísérlet nagyon sikeres volt, de mégis közel 200 év eltelt addig, amíg teljes sikert aratott, és 1978-ban a WHO jelentette, hogy a Földről sikerült kiirtani a fekete himlőt okozó vírust. Ez a vírus egyébként ebben a században, mármint a Jenner századában és az ezt megelőző időszakban nagyon nagy pusztításokat végzett, és uralkodókat sem kímélt. Második Péter orosz cár, 15. Lajos francia király fekete himlőben halt meg. Sőt, a gyerekeknek általában addig nem adtak nevet, amíg ezen a fertőzésen túl nem estek. Tehát valóban korszakalkotó jelentőségű volt ez a kísérlete. Ez a kórokozó, amit sikerült kiirtani, azonban csak egy azon nagyon kevés patogén közül, amelyel sikeresen vettük fel a küzdelmet, mármint az emberiség. Sajnos rengeteg kórokozó állandóan a környezetünkben van, és a kórokozók általi támadás az természetes immunrendszerünk védi ki először, ez az első védelmi vonala a szervezetünknek. Ez egy azonnal működésbe lépő, pusztító mechanizmusokat működtető rendszer, és tudjuk jól, hogy ezzel a természetes vagy vele született immunitással minden többsejtű élőlény rendelkezik, így a növények is. Erről hallhattunk pár héttel ezelőtt egy szép előadást Klement Zoltán akadémikus úr előadásában, de tudjuk azt is, hogy az alacsonyabb rendű fajok is rendelkeznek ezzel a védelmi vonallal, sőt, például a rovarok kizárólag természetes immunrendszerrel rendelkeznek. Nagyon fontos hangsúlyozni ennek a rendszernek a gyorsaságát, mert csirájában folytja el a fertőzéseket, fertőzés kialakulását, a legtöbb kórokozó ugyanis nagyon nagy ütemben képes szaporodni. Ha megnézzük, hogy milyen elemei vannak a természetes immunrendszernek, azt láthatjuk, hogy fontos részét képezik az úgynevezett falósejtek, a minden idegen anyag bekebelezésére képesek makrofágok és granulociták, továbbá a dendritikus sejtek, amelyek szintén felveszik az idegen anyagokat, nyúlványos sejtek, ezért nevezük dendritikus sejteknek. Szintén fontos elemei a természetes immunrendszernek az úgynevezett NK-sejtek, vagy természetes ölősejtek, amelyek a felismert tumorossá fajult, vagy vírussal fertőzött egyéb sejteket megtámadják, és a citoplazmájuk granulumaiból kiszabaduló toxikus anyagokkal elpusztítják. Ezeknek a sejteknek a működését különböző kis molekulájú anyagok, az úgynevezett citokinek hangolják össze, melyek közül talán a legismertebbek az interferonok. Nem lehet úgy beszélni a természetes immunrendszerről, hogy nem említsük meg a komplementrendszert, ami egy enzimatikus kaszkádrendszer, a vérben és minden testnedvünkben jelen vannak az alkotó elemei. A komplementrendszer a szervezetbe jutó kórokozókat, baktériumokat, vírussal fertőzött sejtet és vírusokat azonnal képes hatástalanítani, ugyanis ezek a patogének a komplementrendszert a szervezetbe jutáskor mindjárt aktivizálják, és ez vezet el ahhoz a folyamathoz, ami a idegenanyag pusztulását jelenti. A következő elektromikroszkópos ábrán jól láthatjuk ennek az enzimatikus kaszkádrendszernek a pusztító hatását. A baloldali képen épp kóli baktériumokat láthatunk, míg az ábra jobboldali oldalán a komplementrendszer által végzett pusztítás utáni szétroncsolt baktériumsejtet láthatjuk. A következő, szintén elektromikroszkópos ábra mutatja ennek a roncsoló mechanizmusnak a konkrét eredményét. Ez pedig az, jól látható, hogy lukak alakulnak ki a megtámadott sejt, vagy partikulum, vagy baktérium falában, és tulajdonképpen ozmotikus lízis vezet el az idegen betulakodó megsemmisítéséhez. A következőkben egy rövid filmben szeretném, videófilmen szeretném bemutatni a természetes immunrendszer többi elemének hatékony működését. Filmen láthatjuk a nagyon gyorsan szaporodó baktériumokat, és a falósejtek közül a granulocitát, ami borzasztó nagy étvágyal falja fel ezeket a kis pálcikaszerű kórokozókat, mint idegen anyagot. Látható, hogy ez az étvágy szinte oldhatatlan. Ezen a képen pedig az úgynevezett nagy falósejt, vagy makrofág funkcióját látjuk, amikor a méretéhez képest igen nagy idegen anyagot kebelezi be, és ezek után el is pusztítja, lebontja a vírus, baktériumot, gombát, amit éppen felvettek ezek a falósejtek. Szintén nagyon fontos eleme a természetes immunrendszernek, hogy az előbb említettem, a citotoxikus sejtek aktivitása, ez a sejtpusztító hatás látható ezen a filmfelvételen. Látható, hogy a kisméretű kerek sejtek, a limfociták hogyan pusztítják, szedik szét szinte a célsejteket, amik általában vírussal fertőzött sejtek, vagy tumorossá fajult sejtek. Az is jól látható talán, hogy egy-egy kis kerek limfocita több target sejt elpusztítására is képes, tehát egyik sejtről a másikra vándorol. Ahogy a bevezetőben említettem, az immunrendszer fő tulajdonsága közé tartozik az is, hogy képes megkülönböztetni a sajátot a nem sajáttól. Ez a fajta tulajdonsága már az evolúció kezdetén is tetten érhető, és erre példa a szivacsokkal végzett kísérlet, tehát egy alacsonyabb rendű fajjal végzett kísérlet, amit a következő filmrészleten mutatok be. Két különböző fajból szivacsmintát vettek, majd ebből egy sejt szuszpenziót készítettek, tehát szétoszlatták a szivacs telepeket egy sejt szuszpenziókra, mindkét különböző kolónia esetében, majd a két kolónia sejtjeit összeöntötték, és mikroszkóp alatt megfigyelték, hogy mi történik. Azt láthatták, amit mi is mindjárt látni fogunk, hogy a különböző színű szivacs sejtek, különböző fajból származó sejtek, az azonossal állnak össze, megtalálják a sajátot. A sajátot az idegennel nem áll össze, tehát jól látható, hogy a rózsaszínűvel, a sárga, a sárgával képez újabb kolóniát, ami nagyon jól illusztrálja azt, hogy már a fejlődés az evolúció kezdetén, tehát az alacsonyabb rendű fajoknál is megtalálható a saját, nem saját közötti különbségtétel. Az immunrendszer evolúcióját tekintve tehát hangsúlyozhatjuk, hogy a gerinctelenek esetében, és ide tartozik a rovarok népes tábora is, az állatok védelmét, immunvédelmét kizárólag a vele született vagy természetes immunrendszer biztosítja, aminek tehát nagyon fontos elemei a fagocitasejtek, különböző enzimkaszkádrendszerek, amik a kórokozó azonnali elpusztításához vagy elszigeteléséhez vezetnek. Az adaptív immunrendszer vagy szerzett immunrendszer az evolúció későbbi fokán alakult ki a gerincesek megjelenésével. Ez körülbelül 450-500 millió évvel ezelőtt történt meg, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a hatékony immunválasz, az immunrendszer hatásos működése csak úgy képzelhető el, hogy a természetes immunrendszer működésére ráépül az adaptív immunitás. Mikor aktiválódik az adaptív immunrendszer? Akkor, hogyha a természetes elemek nem nyújtanak kellő védelmet, túljutnak a kórokozók a természetes védelmi vonalon, ekkor lép működésbe a szerzett immunrendszer, aminek két nagyon fontos jellemző tulajdonsága van. Az egyik az, hogy nagyfokú fajlagosságra képes, a másik pedig az, hogy immunológiai memóriát hoz létre, immunológiai memóriát biztosít. Idézőjelbe téve hátránya, hogy a kialakulása hosszabb időbe telik, több nap, akár hét is eltelik addig, míg az adaptív immunválasz kialakul. Ennek a rendszernek a központi elemei, központi sejtjei a nyirok-sejtek vagy limfociták. A limfocitáknak két fő típusát ismerjük, az úgynevezett T-sejteket és a B-sejteket. Az elnevezés onnan származik a T esetében, hogy tímuszban, azaz a szecsont alatti nyirokszervünkben, a csecsemő mirigyben válnak érett sejtek ki ezek a T-limfociták, melyeknek aztán két további populációja létezik, az úgynevezett citotoxikus T-sejtek, amik képesek elpusztítani különböző célsejteket, és az úgynevezett segítő vagy helper T-limfociták, amik viszont az immunrendszer működéséhez alapvetően szükséges szabályozó molekulákat termelnek. A B-limfociták a csontvelőben érnek meg, és az aktiválódásuk hatására nagy mennyiségben termelik a szérumban és a különböző testnedvekben is megjelenő ellenanyagokat vagy antitestmolekulákat. Ami különleges ezeken a sejteken és semmilyen más testi sejtünkre nem jellemző, az az, hogy ezek a sejtek jelenítenek meg a felszínükön olyan receptorokat, olyan jelfogó molekulákat, ami képesek a környezetünkben borzasztó nagy számban jelenlévő idegen anyag, amit antigénnek is nevezünk, felismerésére és megkötésére. Itt csak zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy az immunológia nemzetközi nyelve az angol, és mi is kénytelenek voltunk megőrizni néhány angol nyelvből származó rövidítést, és ezért a T-sejtreceptor TCR-rel, a B-sejtreceptor BCR-rel rövidítjük. Mik is a lépései az adaptív immunválasz kialakulásának? Első az idegen anyag, tehát az antigén felismerése, a megfelelő fajlagosságú receptort hordozó limfocita klón által. Ezután következik az idegenről szerzett információ továbbítása, ami különböző sejtek és molekulák kölcsönhatásán alapszik, majd a megfelelő módon kiválasztott, kiszelektált, pozitívban kiszelektált sejteknek a klonális osztódása, effektor működések aktiválása, tehát vagy citotoxikus, vagy helper sejtek, vagy pedig ellenanyagtermelő B-limfociták alakulnak ki. A negyedik fázis az idegen anyag megsemmisítése. Nyilvánvaló, hogy alapvetően fontos és döntő az első lépés, vagyis az idegen anyag felismerése. Az idegen anyag felismerését azt teszi lehetővé, hogy az előbb említett nyirokszerveinkben, tehát a csecsemőmirigyben és a csontvelőben kialakul születésünk után egy-két hónappal egy hatalmas limfocita készlet, limfocita repertoár, ami azt jelenti, hogy itt a különböző színnel jelzett gömböcskék mind-mind más fajlagosságú receptort jelenítenek meg a felszínükön, amik mind-mind más idegen anyag struktúra felismerésére képesek. A kialakult repertoárt viszont egész életünkön át fenn kell tartani valahogy. Az eltűnő gömbök és újra megjelenő gömbök azt illusztrálják, hogy a repertoár újra előállítása egész életünk folyamán állandóan zajlik, ugyanis azok a sejtek, amik nem találkoznak nekik megfelelő idegenanyaggal, kórokozóval, ami aktiválná őket, ezek egy-két héten belül elpusztulnak. És hát szerencsére ez nagyon gyakran így van, mert azért olyan sok fertőző mikróba hatása nem éri a szervezetünket. A repertoár, vagyis a limfocita idegen felismerő készlete 10-9-en es, tehát milliárdos nagyságrendre becsülhető, és ez körülbelül megfelel, illetve összemérhető az ugyancsak becslésen alapuló hatalmas méretével a környezetünkben fellelhető idegen anyagoknak, természetesen ide tartoznak a vírusok, baktériumok, gombák, paraziták is. Sőt, az immunrendszer sejtjeinek akkora kapacitása és képlékenysége van, hogy olyan anyagok felismerésére is képes, ami biztosan nem fordul elő a környezetünkben, nem is fordulhat elő, mert szintetikus anyagok felismerésére is készíthető az immunrendszer. A következőkben azt szeretném bemutatni egy rajzos animációban, hogy hogyan is képzelhető el ez az úgynevezett klónszelekciós lépés, tehát az a folyamat, amikor egy-egy kórokozó hatására a limfocita egyes klónjai aktiválódnak. Tehát ez az ábrarész azt mutatja, hogy a szervezetünkben állandó mozgásban jelen van ez a 10-9-es nagyságrendű különböző fajlagos receptort kifejező limfocita, és amikor a kórokozó a szervezetbe jut, ebben az esetben egy baktérium kerül a szervezetbe, akkor azokat a sejteket, amik nem rendelkeznek megfelelő receptorral, békén hagyja, viszont amelyik felismeri őt, azt kiszelektálja pozitív módon, és ez az egy klón, illetve hát majd látni fogjuk, hogy több klón felszaporodik, klonálisan osztódni kell, ez ugye az a hasznos klón, ami aztán az immunválasz kialakulásához hozzásegíti a szervezetet. A következő ábra tulajdonképpen folytatása ennek a lépésnek, vagyis itt azt láthatjuk, hogy a baktériumot fajlagosan felismerő limfocita klón, egy B-sejt klón, tehát kellő számban felszaporodott, majd megfelelő környezeti tényezők hatására olyan sejté érett, ami nagy mennyiségben termeli azt az ellenanyag molekulát, ami a kórokozót nagy fajlagossággal képes felismerni. Ez a molekula, ez pontosan megegyezik azzal a jelfogó molekulával, ami a B-limfociták felszínén receptorként jelent meg. Az előbb említettem, hogy az adaptív immunválasz kialakulása nem túl gyors folyamat, több nap is kell a megjelenéséhez. Ennek a magyarázata itt az ábrán látható, ugyanis ahhoz, hogy egy sejtből kettő, kettőből négy, tehát a klonális proliferáció megtörténjen, időre van szükség, egy sejtosztódási ciklus ugyanis általában átlagosan 20 órát vesz igénybe. Tehát ezt a lassúságot viszont erősen kárpótolja, vagy kompenzálja, ellensúlyozza az, hogy ugyanakkor a megfelelő kiválasztott sejtekből minden esetben keletkeznek memória sejtek. Ez azt jelenti, hogy ha ugyanaz a kórokozó támadja megint meg a szervezetet, akkor ezek a memória sejtek egy nagyon gyors és nagyon hatékony immunválasz kialakítására képesek. Ezek után vizsgáljuk meg közelebbről az immunrendszer működésében kulcs szerepet játszó molekulák, az immunglobulin molekulák, ellenanyag molekulák, IgE-nek is rövidített molekuláknak a szerkezetét, felépítését. A múlt század közepe táján, tehát a 1950-es években két kutató Nobel-díjat is kapott az ellenanyag molekula szerkezetének feltárásáért, Porter és Edelman. Az ábrán látható, hogy a molekula messziről nézve Y alakú, de ha közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy négy fehérje láncból épül fel az ellenanyag molekula, két azonos könnyű lánc, zölddel jelölve, és két azonos nehéz lánc alkotja a molekulát, amelyet diszulfid hidak tartanak össze. Funkcionális szempontból ennek a molekulának két nagyon fontos része van, az úgynevezett konstans rész és a változó vagy variábilis szekvenciák. Következőkben elsősorban erről szeretnék beszélni, ugyanis a változó szekvenciák felelősek azért, amiről eddig beszéltünk, tehát a sokféle idegen anyag felismerésének a képességéért. Természetesen, amikor leírták az ellenanyag molekulák szerkezetét, tehát jó pár évtizeddel ezelőtt, attól kezdve nagyon izgatta a kutatókat és foglalkoztatta az, hogy vajon mi lehet a sokféleség alapja, hogyan alakulhat ki ez a repertoár, hatalmas repertoár, ez a minden felismerésére képes repertoár. Az elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző variábilis szekvenciákat nem kódolhatják külön-külön gének, ugyanis az emberi genom nem lenne erre elegendő. Ma már tudjuk, hogy 35-40 ezer génnél nincs több az ember szervezetében, tehát könnyen belátható, hogy ez a több százmilliós nagyságrendű immunglobulin gén nyilván nem férne bele az emberi genomban. És a természet, mint annyi más alkalommal, ebben az esetben is egy nagyon elegáns és egyszerű megoldást választott. Ezt egy japán kutató Tonegawa fedezte fel és írta le a 75-ös évek tájékán, és őt is Nobel-díjjal jutalmazták ezért a felfedezéséért. Kiderült ugyanis, hogy ezeket a változó szekvenciákat nem egyetlen egy gén, hanem számos génszegmentum kódolja, és ezek a génszegmentumok a csíra vonalban különböző csoportokban találhatók meg. Ez azt jelenti, hogy minden testi sejtünkben, csíra vonal elrendeződésben megtalálhatók ezek a génszegmentumok. Azonban a limfociták annyiban különleges sejtek megint csak, hogy kizárólag ezekben a sejtekben történik meg a géneknek az átrendeződése. Ez azt jelenti, hogy a számos, összességükben több száz különböző génszegmentum, ebből csak néhányat ábrázoltunk ezen a grafikán az egyszerűség kedvéért, ezek bármilyen módon rekombinálódhatnak, azaz kapcsolódhatnak egymással, és az átrendeződött gének nagy száma aztán létrehozza a következőkben ezt a hatalmas méretű ellenanyag repertoárt, vagyis a különböző fajlagosságú immunglobulin molekulákat. Szeretném hangsúlyozni, hogy az átrendeződött gének nem öröklődnek. Tehát ezt saját immunrendszerünknek kell előállítani, mindegyünknek külön-külön. A csíravonal génjeit örököljük szüleinktől, de az átrendeződött géneket nem. Tehát az ellenanyag molekulák sokféleségének genetikai alapja egyrészt az, hogy számos, több száz génszakasz véletlenszerű rekombinációja történik meg a limfocitákban, a limfociták fejlődésének egy bizonyos szakaszában. Fontos az is, hogy ezek a kapcsolódó szekvenciák nem pontosan kapcsolódnak, tehát ennek eredményeként különböző aminosavak jelennek meg a fehérjeláncba, és végül egy megint csak különleges állapot, ami a testi sejtek génjeire nem nagyon jellemző, azonban az ellenanyag molekulákat kódoló génekre nagyon, a szomatikus mutációkra való hajlam, ez megint csak a sokféleség növelését jelenti igen jelentős mértékben. Tehát mindezek a tényezők vezetnek el ahhoz, hogy az ellenanyag molekulák milliárdos sokféleségben jelenhetnek meg a szervezetünkben. Nyilvánvaló, hogy amikor a kutatók realizálták ezt, hogy mennyi különbözőféle fajlagosságú ellenanyag molekula létezik, próbálták felhasználni ezt a kapacitását az immunrendszerre, és számos ellenanyag molekulát lehet előállítani ma már akár molekuláris genetikai módszerekkel is, egy-egy meghatározott cél érdekében, egy-egy meghatározott anyag felismerésére. Egyrészt természetesen kutatási célokra használjuk ezeket az ellenanyagokat, másrészt a diagnosztikumban nagyon elterjedtek, harmadrészt pedig terápiás eljárások alapulnak ellenanyagok használatán. Ennek az egyik legrégebbi ötletét az immunológia egyik nagy alakja múlt század elején Ehrlich javasolta, az úgynevezett Ehrlich-féle varázsgolyó, aminek a lényege az, hogy tumorsejtre specifikus ellenanyaghoz, hogyha valamilyen toxikus anyagot, toxint vagy rádióaktív izotópot kötünk, akkor az ellenanyag molekula célzottan a tumorsejthez tudja szállítani ezt a pusztító molekulát, és csak a tumorsejt pusztul el. Mindezek a felhasználási lehetőségek tehát azon alapulnak, hogy a megfelelően kiválasztott klónok egy-egy adott fajlagosságú antitest molekulát képesek termelni. Fontos hangsúlyozni, hogy a klón szelekció azt is jelenti, hogy egy-egy adott klón csak egyféle fajlagosságú antitest vagy ellenanyag molekulát képes termelni. Könnyen belátható, hogy ha valóban így lenne, akkor igen szegényes immunválasz alakulhatna csak ki a kórokozók ellen, de tudjuk, hogy a vírusok, baktériumok, gombák felszínén számos olyan struktúra van, ami különböző fajlagosságú ellenanyagok termelődését váltja ki, tehát általában jó néhány klón aktiválódik egy-egy fertőző mikróba szervezetbe jutásakor. Természetesen ez még mindig csak egy töredéke a hatalmas repertoárnak, hatalmas méretű repertoárnak. Ezek után, hogy megismertük az immunrendszer működésének elemeit, próbáljuk meg összerakni, hogy mi is történik, amikor egy kórokozó a szervezetünkbe jut, vagy a másik oldalról mi a szervezetbe jutó kórokozó sorsa. A legtöbb kórokozó, itt az ábrán fekete ellipszisekkel jelöltem mondjuk a baktériumokat, különböző sérült felületeken keresztül, sérült bőrön, sérült nyálkahártyán keresztül jut a szervezetbe, ahol a természetes immunrendszer elemeit, amit az előbb megismertünk, fagocitasejtek, komplementrendszer azonnal aktiválja, és ez oda vezet, hogy a kórokozók jelentős része, jó esetben összessége elpusztul az azonnali reakciók következtében. Ilyenkor észre se vesszük, hogy valamiféle támadás érte a szervezetünket. Sok esetben azonban a kórokozókat a természetes immunrendszer nem képes elpusztítani maradéktalanul. Ilyenkor a fagocita sejtek, illetve elsősorban az úgynevezett nyúlványos dendritikus sejtek a legközelebbi nyirokszervekbe szállítják a kórokozót, tehát a legközelebbi fertőzés helyéhez legközelebb eső nyirokcsomóba, vagy a száj körüli fertőzések esetében a mandulákba, és itt zajlik le tulajdonképpen az adaptív immunválasz kialakulása. A reakciónak, vagy immunválasznak ezt a fázisát már nagyon jól érzékeljük, nagyon jól tudjuk, hogy milyen az, amikor egy nyirokcsomó fájdalmas tapintású duzzadt, ilyenkor láz is kialakul, levertség érzete is létrejön. Ez tehát azt jelenti, hogy az adaptív immunrendszer működik, és zajlik éppen az adaptív immunválasz a nyirokszerveinkben. Tehát a nyirokcsomóban létrejön ez a bizonyos klonális aktiváció, és azok a limfociták, ebben az esetben B-sejtek, amelyek fajlagosan felismerik a kórokozót, aktiválódnak, osztódnak, és nagy mennyiségben termelik azt az ellenanyagot, ami képes fajlagosan felismerni azt a kórokozót, ami a sérüléssel a szervezetbe került. Ez egyben meg is jelöli a mikróbákat a pusztító mechanizmusok számára, amik megint ugyanazok, amik a természetes immunrendszer működésekor aktivizálódtak, vagyis a fagocita sejtek, az aktiválódó komplementrendszer működése járul ahhoz hozzá, hogy teljes mértékben eltakarítsa a szervezet a még jelenlévő mikróbák maradékait. Itt tehát végül is visszaáll az egészséges eredeti állapot. Tehát az egyensúlyban levő immunrendszert az jellemzi, hogy a természetes immunrendszer elemei és az adaptív immunrendszer elemei nagyon erősen összefonódva, egymásra épülve, egymás feltételezve fejtik ki hatásukat, és míg ugye láthattuk, hogy az alacsonyabb rendű fajokban a természetes immunrendszer elegendő a szervezet megvédéséhez, az adaptív rendszer, tehát a nyiroksejtek, a limfociták önmagukban nem lennének képesek semmiféle védelem biztosítására. Feltétlenül szükség van a természetes immunitás elemeire ahhoz, hogy a hatékony immunválasz kialakuljon. Még egy nagyon fontos eleme van az immunrendszer működésének, és ezt is könnyű belátni, hogy a szervezet védelmét csak egy olyan rendszer biztosíthatja, amelynek elemei testszerte mindenütt jelen vannak. Tehát bárhol történik a kórokozó behatolása, azonnal képesek az előbb említett immunelemek aktivizálódni és működésbe lépni. Ez szolgálja a nyirokkeringés, ami az egész testet behálózza, természetesen a vérkeringéssel együtt, és a nyirok erek elágazásánál levő nyirokcsomók, amiből a szervezetünkben akár több száz is előfordulhat, amiken, mint az ábra is mutatja, állandóan átáramlik a nyirok, és amikor kórokozó jut a szervezetbe, akkor ezekben a nyirokszervekben, a nyirokcsomókban szűrődik ki az idegen anyag, az antigén, és ahogy az előbb láthattuk, itt indul be az adaptív immunválasz, itt felelnek meg a körülmények, az anatómiai helyzet annak, hogy a limfociták, T és B sejtek, dendritikus sejtek egymással kölcsönhatásba lépve elindíthassák az adaptív immunválaszt. Így működik tehát az immunrendszerünk, amikor a kórokozó elpusztítása a cél. Azonban láthatjuk, hogy milyen bonyolult ez a rendszer, és milyen sok lépésből áll, és milyen dinamikus, állandó mozgásban levő elemeivel. Sajnos egy ilyen bonyolult rendszer nagyon gyakran elromolhat ki a működése, különböző okoknál fogva károssá, kórossá válhat. Például ilyenek az úgynevezett immunhiányos állapotok, amikor egyes elemei az immunrendszernek, különböző limfociták például, vagy maguk az ellenanyagok, vagy az ellenanyagoknak egy bizonyos fajtái hiányoznak a szervezetből. Immunhiányos állapotoknak lehetnek genetikai okai, tehát azért nem jelenik meg a szervezetben az adott molekula, de lehet szerzett immunhiányos állapotról is beszélni, mindenki által ismert az AIDS, amit a HIV vírus által okozott fertőzés vált ki. A következőkben a populáció többségét, elég jelentős százalékát érintő betegségekkel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot bemutatni, az autoimmun betegségekkel és az allergiás betegségekkel kapcsolatban. Az autoimmun betegségek közül nagyon gyakori a reuma, de sokak által ismert a szklerózis multiplex is, aminek a kialakulását szeretném a következőkben bemutatni. Ez a betegség ugye a központi idegrendszer működésének a zavara, ami mozgáskorlátozottsággal, látászavarral, zsibbadási tünetekkel jár. Ezt a kórképet az okozza, az váltja ki, hogy a központi idegrendszer idegsejtjeinek a nyúlványait borító és védő fehérjeburok, a mielin hüvely, az immunrendszer sajátot megtámadó hatásának következtében roncsolódik. Tehát jól látjuk, hogy ugyanazok az elemek, amik az előző folyamat során védték az immunrendszert, T-limfociták, makrofágok, ellenanyagmolekulák, az aktiválódó komplementrendszer, itt a saját struktúrát, saját szövetett molekulákat támadja meg, és ennek az eredménye az, hogy az idegrost lecsupaszodik, és ez már természetesen nem képes oly módon ingerület vezetésére, mint a mielin hüvellyel védett axon, és ez vezet a kóros működéshez és az idegrendszeri zavarok kialakulásához. Az autoimmun betegségek kialakulása tehát azért történhet meg, mert megszűnik az immunrendszernek a sajátot felismerő képessége, megszűnik az immuntolerancia, és idegennek ismer fel olyan anyagokat, amik a szervezethez tartoznak, olyan sejteket, molekulákat, szöveteket. Ahogy az előbb láttuk, ugyanazok az elemek vesznek részt a folyamatban, mint a normális immunválasz lezajlása során, azonban van egy lényeges különbség, míg az előzőekben a kórokozótól megszabadul jó esetben a szervezet, ez ugye az immunválasz lényege, az autoimmun folyamatok esetében sajnos nem teheti ezt meg, a saját struktúráktól, saját anyagoktól, szövetektől nem tudunk megszabadulni, tehát állandó ingert jelent az immunrendszer számára. Természetesen mindenkit foglalkoztat, kutatókat, klinikusokat egyaránt, hogy mi válthatja ki az autoimmun reakciókat, és sajnos az esetek többségében nem tudjuk a kiváltó okot. Feltételezések vannak, illetve bizonyos bizonyítékok is, arra, hogy az úgynevezett molekuláris mimikri felelőssé tehető az autoimmun folyamatok kialakulásáért, ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos kórokozók felszíni struktúrái és a saját sejtek, szövetek felszíni struktúrái között nagymértékű hasonlóság van. Tehát egy kórokozó általi támadás immunválaszt indukál, és a termelődő ellenanyagok ezek után a sajátot is megtámadják, mert hasonló a felismerendő struktúra. Erre példa a streptokokusz fertőzés után kialakuló szívizomgyulladás, aminek az az oka, hogy a streptokokusz baktérium felszíne nagyban hasonlít a szívizom felszínéhez. Egy másik oka, bizonyított oka is lehet az autoimmun folyamatok kialakulásának, amikor az immunrendszer működésétől korábban elzárt struktúra, rész, szövetrész, sejt kiszabadul valami miatt. És ezt mutatom be a következő betegség esetében, az úgynevezett szisztémás oftalmia kialakulása, ami akkor jön létre, hogyha az egyik szem átható sérülést szenved, és ennek következtében a keringéstől és így az immunrendszer működésétől korábban elzárt szemlencse fehérje kiszabadul. Ez a fehérje autoantigénként működik, és aktiválja az immunrendszert, aminek eredményeként úgynevezett autoreaktív limfocita klónok, B-sejtek, T-sejtek, és autoantitestek, tehát olyan ellenanyagok, amik a sajátot támadják meg, termelődnek jelentős mennyiségben. Ez aztán a keringéssel eljut a másik szemhez is, és bár a sérülés csak az egyik szemet érte, az autoimmun folyamat következtében a másik szem is károsodik jelentős mértékben. Szerencsére manapság már ez a fajta kórkép nem gyakran jön létre, ugyanis az egyik szem sérülése után olyan kezelést alkalmaznak, gyulladásgátlókat, immunszupresszív szereket, ami megakadályozza ennek az autoimmun folyamatnak a kialakulását. Az előadásom hátralévő részében egy nagyon sokunkat érintő reakcióról szeretnék néhány szót mondani, ez pedig az allergiás reakció. Azt gondolom, hogy a filmen, az animációs filmen látható figura által észlelt tünetek, tehát tüsszögés, köhögés, bőrviszketés sokunkat érint itt a terembe, és meg is kérném mindjárt kedves közönséget, hogy emelje fel a kezét az, aki valamiféle allergiás betegségtől szenved időnként, különösen így a pollen szezon kezdetén. Hát úgy látom, hogy a allergiát nem véletlenül nevezik népbetegségnek, ugyanis a kezek feltartásából azt láthatom, hogy valóban a népesség körülbelül 1/4-ét, 20-25%-át érinti ez a betegség. Mi is az allergia tulajdonképpen? Az allergia az immunrendszer megváltozott működése, illetve fokozott reakciókészsége olyan anyagokkal szemben, és ez nagyon fontos, amik nem fertőzőek, és egyébként teljesen ártalmatlanok. Az allergiának a gyakori formái, az a szénanátha és az ételallergia, és súlyosabb esetekben asztmához vezethetnek a folyamatok. Fontos, hogy olyan egyénekben alakul ki allergiás reakció, akik már korábban érzékenyé váltak az adott idegen anyaggal, nem fertőző ártalmatlan anyaggal szemben. Ezek ugye az allergének. Nézzük meg tehát, hogy mik is ezek az allergének. Itt sok ismerőst láthatunk. A házi poratka igazából az atkának az ürüléke tartalmazza az allergizáló molekulákat. Számos fa és virágos növény, illetve fűfélék, tehát például a parlagfű, a vadkender, pázsitfűfélék pollenjei allergének. A mogyoró esetében nem csak a virágpora a mogyorónak, hanem a termése is ételallergiát okozhat, mint számos csonthéjas gyümölcs esetében. És hát nem feledkezhetünk meg háziállatainkról, kedvenceikről, kutyákról, macskákról sem, akiknek a szőrében egyes fehérjék bizonyos részei szintén erős allergiakeltő hatású anyagok. Azt, hogy az allergiát egy szérumfaktor közvetíti, több mint 80 évvel ezelőtt két kutató önkísérletben bizonyította. Az egyik kutató, dr. Küssner, tudta magáról, hogy a halra allergiás, míg a másik kutató, dr. Prausnitz, nem volt allergiás. A kísérlet lényege abból állt, hogy az allergiás kutató szérumából egy kis adagot a nem allergiás Prausnitz alkarjába fecskendeztek, majd ugyanerre a helyre a hal fehérje kivonatát is bejuttatták. Azt figyelték meg, hogy az oltás helyén allergiás reakció alakult ki, tehát bőrpír, duzzanat, viszketés jelent meg. Tehát ezzel egyértelműen bizonyították, hogy szérumfaktor közvetíti ezt a reakciót. Természetesen, akár csak erre az ábrára nézve is, nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy ugyanolyan környezetben élő emberek, ugyanolyan táplálékot fogyasztó emberek közül miért alakul ki egyikükben allergia, a másikukban pedig egyáltalán nem? Hát ennek az az oka, és már nagyon jól tudjuk, hogy az allergia tipikusan úgynevezett soktényezős vagy multifaktoriális betegség. Egyrészt különböző genetikai faktorok játszanak szerepet a kialakulásában, ezt is mindenki tudja, hogy egyes családokban halmozódnak az allergiás hajlamú egyének, de ma már tudjuk jól, hogy számos gén szerepet játszik az allergia kialakulásába, és sajnos a rossz hír az, hogy ez biztosan az a fajta betegség, amit génsebészettel nem fogunk tudni megoldani, mert számos faktor szerepet játszik a kialakulásban. Környezeti tényezők szerepéről az előzőekben szó volt, és végül miután az allergia az immunrendszer túlzott működésére vezethető vissza, nyilvánvaló, hogy a immunrendszer szabályozó mechanizmusaiban bekövetkező hibák is hozzájárulnak az allergiás reakció kialakulásához. Ezek után nézzük meg, hogy milyen lépések eredményeként és hogyan alakul ki ez a fajta kellemetlen reakció. A szervezetbe jutó allergén, általában pollenek leggyakrabban, olyan antitestek, ellenanyagok termelését indukálják, amik az ellenanyag molekuláknak egy különleges csoportját alkotják, ezek az úgynevezett immunglobulin E molekulák, IgE molekulák. Egyébként ez az a szérumfaktor, amit a korábban említett kutatók egymás között végzett önkísérletében beoltottak a nem allergiás kutatóba. Tehát ez az ellenanyag, ez a szérumban megjelenő faktor hozzákötődik azokhoz a sejtekhez, amik az allergiás reakció kialakulásában központi szerepet játszanak. Ezek a hizos sejtek, amik a szervezetben elszórtan mindenütt, bőrben, nyálkahártyában, vérerek körül összességünkben igen nagy számban megtalálhatók. Emellett a vérben levő bazofil granulocyták is megkötik az IgE molekulákat. Ez az első fázis a reakciónak, az úgynevezett érzékenyítés, a szervezet szenzibilizálásának a fázisa. Ilyenkor semmilyen látható tünet nem alakul ki. Az allergiás reakció maga akkor jön létre, amikor az allergén másodszor, vagy akár hanyatszorra ismételten a szervezetbe kerül. Ilyenkor a hízósejtekhez kötődve aktiválják ezeket a sejteket, ez a robbanásszerű reakció különböző mediátoranyagok felszabadulását idézi elő, ezek közül talán a legismertebb a hisztamin, de emellett számos enzim is a környezetébe kerül a sejtnek, és ezek az allergiát közvetítő anyagok idézik elő magukat a tüneteket, a jól ismert kellemetlen tüneteket, köhögés, tüsszögés, sípoló légzés, kiütések, viszketés, fokozott verejtékezés. Mivel egy olyan betegségről van szó, ami nagyon sok embert érint, a populáció egy jelentős részét, továbbá a munkakörülményeket is jelentősen rontja, munkából való kiesést okoz, nyilvánvaló, hogy igen nagy energiát és pénzt fektetnek különböző kutatóintézetek és gyógyszergyárak abba, hogy ezt az allergiás reakciót valamilyen módon megakadályozzák. Láthatjuk a kialakulásának a különböző lépéseit, és nyilvánvaló ennek tükrében több szinten meg lehet gátolni a reakció kialakulását. Sajnos a leghatékonyabb, és éppen ezért az orvosok által még mindig legmelegebben ajánlott módja az allergiás folyamat kialakulásának az, hogy kerüljük el az allergént. Ez valóban egy nagyon bölcs dolog. Csak sajnos nem mindenki teheti meg, a környezetünket nem hagyhatjuk ott, nem változhatunk lakást állandóan, tehát ez bizonyos esetekben sajnos nem járható út. A másik megközelítési mód az, hogy ezt a szérumfaktort, ezt az IgE molekulát valahogyan befolyásolni, a termelődését gátolni, vagy valahogyan megakadályozni azt, hogy a hízósejtekhez kötődjön. Ez irányba is számos kutatás folyik. A legtöbb kutatás a hízósejtek, tehát a központi szereppel bíró sejtek aktiválódásának a megindulását célozzák meg. A jól ismert, spréként is használatos antiallergiás szer is ezt a támadási pontot célozza meg. És végül egy kicsit ilyen eső után köpönyeg módszer az, amikor a már kiszabadult mediátoranyagok további hatását gátoljuk. Erre klasszikus példa az antihisztaminok alkalmazása, ami a hisztaminnak a megfelelő sejtekhez való kötődését, és így a hatásának a kialakulását gátolja meg. Ahogy említettem, a legtöbb kutatás a sejtek aktiválásának a gátlására irányul, és így az Eötvös Loránd Tudományegyetem immunológiai tanszékén is ezzel kapcsolatban végzünk kutatásokat. Különböző aminosav sorrendű peptideket próbálunk ki, ezeknek a száma már közel 100 lehet, 50-nél biztosan több, amelyek közül néhányal kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy igen erőteljesen kötődnek a hízósejteken megjelenő IgE kötő sejtmembrán struktúrák egyik alegységéhez, tehát a receptorhoz kötődnek, ezzel asszociálódnak ezek a bizonyos peptidek, illetve a peptideknek egy része. Azt tudtuk bebizonyítani, hogy ennek a kötődésnek, ennek a kölcsönhatásnak az eredményeként ezek a gátló peptidek megakadályozzák azt, hogy az allergiás reakciók effektor sejtjei a környezetükbe ürítsék a mediátoranyagokat, köztük a hisztamint és a különböző enzimeket, azáltal, hogy meggátolják mindazokat a sejten belül zajló úgynevezett jelátviteli folyamatokat, amik végül is ezeknek a molekuláknak a kiszabadulását idézi elő. Mondanom se kell, hogy a célunk és a vágyálmunk az, hogy ezekből a peptidekből, vagy az ehhez hasonló molekulákból a közeljövőben valamiféle gyógyszer lehessen, ami valóban hozzájárul ahhoz, hogy az allergiás reakció kialakulását meg tudjuk gátolni. Sajnos azonban tudjuk, és ezt mi is tapasztaljuk a saját bőrünkön is, hogy ez egy nagyon hosszú és nagyon rögös út, de reméljük, hogy előbb-utóbb sikerülni fog megoldani valamilyen módon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt remélem, hogy az elmúlt 45 percben sikerült bemutatni az immunrendszer működését, és azt, hogy szinte minden idegen felismerésére képessé válhat az immunrendszerünk. Ez természetesen nagyon biztató abból a szempontból nézve, hogy az bevezetőben említett fel- és felbukkanó új és új kórokozók felismerése úgy néz ki, hogy végül is az immunrendszer számára megoldható feladat. Ahogy láttuk, ennek a felismerő kapacitásnak, ennek a nagy repertoár, a limfociták sokfélesége, sokféle felismerő struktúrája az alapja, amit úgy is megfogalmazhatunk, hogy a fejlődés alapfeltétele a kívánatos sokféleség megléte. Az idézet a nemrég elhunyt kiváló tudóstól és polihisztortól, Juhász Nagy Páltól származik, aki ugyan nem az immunrendszer működésére alkalmazta ezt a kitételét, azonban beláthatjuk, hogy nagyon jól vonatkozik ez a sokféleség, a kívánatos sokféleség az immunrendszer működésére is. A utolsó ábrán látható Cornelius Escher grafikája, ahol a fehér angyalok és a fekete ördögök folyamatosan egymásba alakulva kitöltik a rendelkezésre álló teret. Kicsit messzebbről nézve úgy látszik, mintha a fehér túlsúlyban lenne. Azt gondolom, hogy az immunrendszer működése is kicsit hasonlítható ehhez a grafikához, a fekete és a fehér arányát tekintve, és azt gondolom, hogy szerencsére immunrendszerünk is gyakrabban mutatja a jó és a hasznos oldalát, mint a rosszat. Köszönöm szépen a figyelmet!